Lidl.
Igazán megéri. Az év zöldség-gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Reménység hangja. A hetednapi adventista egyház vallási félórája.
Kegyelem és békesség Istentől, Atyánktól és Jézus Krisztustól. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kőkénye Zsuzsát, a műsor szerkesztőjét hallják. A következő fél órában két egyetemi tanárral beszélgetek, Kormos Erikkel és Tokics Imrével, egyrészt az ősi bibliai kéziratok megbízhatóságáról, másrészt az egykor Izraelnek adott isteni kinyilatkoztatásokról, a messiási proféciákról és a jeruzsálemi templom mai értelmezéséről. Teológiai főiskolánkon az Ószövetségi Tanszék vezetője Tokics Imre professzor. Legutóbb a Hit és Élet című folyóiratban jelent meg egy tanulmánya a zsidóság harmadik templomáról. Mostani beszélgetésünknek is ez a témája. Az emberiség döntő hányadát érintő kérdések ezek, bár nem mindenki van ennek tudatában. A kereszténység a zsidó hitéletből lépett elő, belőle táplálkozik, de az iszlám Ábrahám ősatya révén szintén a zsidó gyökerekhez kapcsolható. A zsidóság szakrális középpontja a jeruzsálemi templom. Isteni ígéretek, proféciák szólnak a felépítéséről, de ma nincs templom. Mekkora a jelentősége a templomnak?
A templom az egy ikonikus, több mint tárgy, az hozzátartozik a vallásuk legmélyéhez. És két templomuk volt, mind a két templom körülbelül 1500 esztendőt élt, körülbelül 500 esztendeig tudott működni, a salamini templomot az újbabiloni birodalom, a második templomot az Esdrás által felépített, Nehemiás által felépített templomot, pedig majd a római zsidó háborúban fogják elpusztítani. Azóta is a zsidóságban benne él, hiszen az ő 613 törvényük, amit meg kell tartani, annak egy jó része, majdnem a háromnegyede, az a templomi szolgálatra vonatkozik, áldozati rendszerre, papok, ruházkodások, stb. Erre vonatkozik. És azóta is ott van a zsidóságban, hogy fel kellene építeni.
A második templom lerombolása már közel 2000 éve megtörtént, de vannak olyan szertartások, amiket kizárólag csak a jeruzsálemi templomban lehet végrehajtani. Vannak-e törekvések, de milyenek a harmadik templom felépítésére?
Most egy nagyon nagyot lépünk, 2000-ben hatalmas nagy ünnepséget rendeztek Jeruzsálemben, különleges kamionok járták körbe a várost, 200-300 tonnás köveket hordva, amire rá volt írva, hogy a harmadik templom alapkövei. Minden el van készítve, minden anyagi eszköz a rendelkezésükre áll, minden terv, építési terv, vallási terv megvan, de a templomot mégsem tudják felépíteni. Ezelőtt 30-40 évvel készítettek Izraelben egy felmérést, és megkérdezték a népességet, hogy kell a harmadik templom. Akkor 47%-a mondta azt, hogy igen. Aztán megcsinálták ezt 15 évvel ezelőtt, akkor már 68% mondta, és megcsinálták néhány évvel ezelőtt, akkor már majdnem 90% azt mondta, hogy igen, kell a harmadik templom. De szerencsétlen ebben a vonatkozásban az ő templom építési tervük, mivel két hatalmas nagy mecset áll ott. Az úgynevezett Szikla templom és az Al-Aqsa, az egyiket 695-ben, a másikat 715-ben építették fel, és a muszlim vallás harmadik legszentebb helyének minősül, mert a muszlim vallás követői azt fogadják el, hogy Mohamed innen távozott az égbe fel, és nekik ez a hely nagyon-nagyon szent. Na most ott kellene a templomot felépíteni, és addig hiába akarja az ortodox zsidóságnak egy nagy része, szinte majdnem 100% a templomot felépíteni, ha két muszlim mecset is ott áll. Az lehetetlen. Na most semmilyen kompromisszumot a zsidóság nem hajlandó ebben toleranciaként értelmezni, mert úgy mond, néhány méterrel vagy néhány száz méterrel arrébb felépülhetne a templom, de van bennük egy olyan, hogy csak ott lehet felépíteni a templomot, ahol az eredetileg állt. És innentől fogva ez patthelyzetben van. Mi keresztények azt mondjuk, hogy a harmadik templom valószínűleg nem fog felépülni. A zsidóság pedig egyre erősebb ennek vonatkozásában, hogy fel kell építeni a harmadik templomot. Ez nem csak vallási, hanem egy politikai feszültséget is okoz. Gondoljuk el, hogy Izrael, Jeruzsálem egy cseh, a nagy, hatalmas muszlim óceánban, tengerben. Az egész muszlim világ szeme Jeruzsálemhez fordul, tehát azt is mondhatnám, hogy a földünk egyik legveszélyesebb pontja, hogy ki mit tesz, mit csinál, vagy mit nem csinál, mert annak nem csak vallási, hanem politikai következményei is lehetnek.
Mi a célja a harmadik templom építésének?
A zsidóságon belül van egy nagyon erős elgondolás, hogy a nyomorúság templomát fölépítsék. Ez a nyomorúság temploma, ez ortodox zsidó kezek által lenne felépítve, és az eljövendő messiás majd ezt fogja megtisztítani, mert a zsidóság ezt úgy gondolja Ézsaiás 66. fejezete alapján, hogy majd az Antikrisztus eljön, és ezt megszentségteleníti, és az eljövendő messiás ezt fogja majd megtisztítani. Tehát a zsidóságon belül is különböző templomos irányzatok vannak, de abban megállapodhatunk, hogy a harmadik templom az egyre sürgetőbb a felépítése a zsidóságon belül, de egyelőre ez nem valósítható meg.
A salamoni templomot Krisztus előtt 586-ban az úgynevezett heródesid időszámításunk szerint 70-ben elpusztították. Elfogadni talán igen, de feldolgozni ezt sikerült a zsidóságnak.
A templommal kapcsolatban kialakult egy ilyen sérthetetlenségi teológiai nézet, hogy a templomot az Isten nem hagyja elpusztulni. A templom Isten lábának a zsámoja, a templom Isten jelenléte, a szentsége. Csak hogy Isten ezeket a legszentebb helyeket is elhagyhatja, ha népe, ha gyermekei, ha követői nem megfelelő életet, nem erkölcsös életet élnek.
Josephus Flavius a Zsidó háború című művében megörökítette a második templom lerombolását. Élő tanúja volt ennek az eseménynek. Tény, hogy Titus hadserege óriási túlerőben volt, de mégis mi okozta a bukást?
Fantasztikus, ahogy fogalmazza Josephus Flavius, nem a rómaiaktól féltek, hanem egymással háborúztak, mert annyira hittek abban, hogy a falak és a tradíció és a hagyomány és a templomba vetett hitük meg fogja védeni a Szentvárost, de ez nem következett be.
Érdekes igét találunk Ámosz prófétánál. Amikor felépül az a kis nyomorúságos templom, ugye az első Babilonból hazatérők kezemunkája által, akkor ott egy nagy szomorúság veszi birtokba azokat, akik kisgyerekkorukba elkerültek, és még látták a salamoni templomot. Mit mond ígéret szerint Ámosz próféta a második templomról?
Talán még annyit azért sírtak, mert ezeket használt építő anyagokból az előző templom megégett és lerombolt köveiből próbálták újjáépíteni. Egyszerűen akkora nagy volt a szegénység, és olyan izoláltság volt, hogy hát az egy dzsumbuly, az egy őserdő volt, lakatlan terület volt, és ott kellett felépíteni a templomot. De Zakariás is azt mondja, hogy ne legyetek szomorú, mert Isten dicsősége, Isten kábódja majd el fog jönni ebbe a templomba, és a dicsősége be fogja tölteni. Amikor jelen van az Isten, és ő gyújtotta meg az első áldozati oltáron a tüzet, ez volt a jelképe annak, hogy az Isten elfogadta ezt a templomot. És nem a külső körülmények, nem a falak szépsége, hanem a belső szépség az, ami a templomot Istennek tetszővé tette. De a legszebb épület is hitehagyással és Istentől való elfordulással semmi. Mi mindig arra gondolunk, hogy a templom valami nagy lehetett. Nem. Ha ezt ma látnánk, akkor a mi esztergomi bazilikánk többszöröse lenne a salamoni templomnak. Itt nem a mennyiség, hanem a minőség az, amely döntő volt. Hiszen a környező népeknek sokkal nagyobb szentélyeik voltak Babilonban. Hát ott az Etemenanki vártemplom az valami fantasztikus hétszín volt, és a hetedik legfelső szint is többszöröse volt a salamoni templomnak. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy a 8. kerületből elmegyünk Tókióba, és meglátjuk a 100 emeletes hatalmas nagy épületeket, a mi szemünk pedig 2-3 emeletes épületekhez volt hozzászokva. Így volt ez a templommal is. De egy biztos, ebben a második templomban a mi keresztény hitünk szerint megjelent a Messiás, és betöltötte Isten dicsőség ezt az épületet.
Látható és kifejezett várakozások léteznek nem csak az ortodox zsidóknál, hanem keresztény csoportokon belül is a harmadik templom felépítésére. Vannak ugyanolyan ígéretek és jövendőlések a harmadik templomra vonatkozóan is, mint az első kettőre?
Lesz harmadik templom, az biztos, csak nem biztos, hogy a mi történelmi kereteinken belül, mert a Biblia az eszkatológiába helyezi ezt az egészet az Isten országába.
Költőt a harmadik templom főpapjának közelgő megjelenése ihlette meg. Szegedi Kovács György Epilógus című versét Nyári István mondja el.
Az első drámaíró műve ma sem ért véget. Főszereplő fia, mint színész rendező, úgy ígérte, hogy majd kijön meghajolni napfehér ruhában, s magasba emeli két lyukas tenyerét a legfelső erkélyen helyet foglaló szerző felé, akit a közönség még soha nem látott. Akkor lesz vége. És megtapsoljuk majd együtt az erkélyen fölállót. Ő hatalmas, bánat szántott tenyerével visszamutat fiára. Hangrobban a dicsőítés, majd mi ránk is. Mintha nekünk is járna némi elismerés. szárnyas lények sokasága már nekünk tapsol, s csodálkozva vesszük észre, hogy a lyukas kezű ruhája rajtunk ragyog.
Kormos Erik tanár úr, az új szövetség kutatója, jó néhány köztük hiánypótló könyv és tanulmány szerzője. Legutóbbi cikke jelent meg a bibliai kéziratok megbízhatóságáról. Mint minden ókori leletet alapos vizsgálatnak vetnek alá. A kereszténységen belül legtöbben az új szövetség olvasói, ezért először arról kérdezlek, milyen módszerekkel vizsgálják a fennmaradt új szövetségi kéziratokat.
Tulajdonképp az új szövetség esetében viszonylag könnyű dolgunk van. Ránézésre már sok mindent meg lehet állapítani az írás képből, például nagybetűs vagy kisbetűs írás, ezt külön csoportosítják majuszkuláris vagy minuszkuláris írások szerint, ugye a kisbetűs a fiatalabb, a nagybetűs a régebbi. A másik pedig maga az anyaga, hogy papírusra írták, egy rossz minőségű bőrre vagy vellumra, ami a finomabb pergament tulajdonképpen egyfajta változata. Ez a kiindulási pont. A története az az lenne, hogy az első század végén Egyiptomban a papírusz kivitelt korlátozták különböző okok miatt, megdrágult és ellehetetlenítették a beszerzést. Tehát kellett találni valami hasonló jó minőségű anyagot, és hát ugye Törökország területén akkori Kis-Ázsia van bőven bárány, kecske, különböző állatok, ennek a bőrének egy részéből, egy hártyájából készítették a vellumot fáradt ságos munkával, ami hát Pergamennek egy másik neve, hogy onnan Pergamoszról kapta a nevét.
Az új szövetségi kéziratok mennyire állnak rendelkezésünkre, és melyek a legrégebbiek? Vannak-e olyanok, amelyek eredetiek?
Rendkívül összetett kérdés. Ha most a 2020-ig bezáró statisztikát nézzük, akkor olyan 5700 különböző töredék, vagy éppen teljesebb irat áll rendelkezésre, amit különböző szempontok szerint csoportosítanak. Nem a legrégebbiek a legteljesebbek. Ugye a legrégebbi általában papírusz, ebből rendszerint tenyérnyi nagyságú töredékektől, akár egy mai papírlap méretéig bezárólag nagyobb töredékek találhatóak. Többnyire valahova illeszkedik a teljes új szövetségi kánonon belül, illetve amit azt szokás mondani, hogy legrégebbi és hát legtöbb teljesebb irat az a sínai kódex, vagy kódex sinaiticus, a tudományos nevén, és a vatikáni kódex, ami ennek egy rokon példánya, az a Krisztus utáni 4. századból, a níceai zsinat idejéről származik, viszont az meg nem teljes, tehát sok minden hiányzik belőle. Ez egy óriási nagy tudományos mozaik, vagy puzzle, hogy lehet összerakni az új szövetséget jelenlegi állapotára.
De eredeti kézirat nem maradt fent.
Csak másolat. Borzasztó nehéz lenne az eredetit rekonstruálni, hogy mondjak egy példát. Márk evangéliumának 4 befejezését ismerjük. A legrégebbi általában a legrövidebb. A legfiatalabb általában a leghosszabb. Na most mit értünk rövidebb vagy hosszabb alatt? A legrövidebb változatból hiányzik Jézus feltámadásának a beszámolója, az Máté evangéliumában található meg inkább. Na most, ha a legfiatalabb és a legrégebbi változatot összehasonlítom, akkor ebből a 2 adatból csak annyit tudunk mondani, hogy később írták hozzá. De ez nem biztos. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy több variáns egyszerre létezett, csak elvesztek ezek a hosszabb változatok, így nem lehet egyszerűen annyit mondani, hogy a mai Biblia mellé teszem a legrégebbi példányokat, és a 2 összehasonlítom.
Befolyásolhatja ez egy mai 21. századi hívőnek az elképzelését, a véleményét az új szövetség hitelességéről?
Hát mindenképpen befolyásolja, de megítélésem szerint nagyon fontos azon elgondolkodni, hogy mi az új szövetség. Tehát az új szövetség egy lenyomat. Azoknak az embereknek a hitét és a gyülekezeteikkel való viszonyát tükrözi, akik írták. Most ebből a szempontból tényleg nagyon zárójelesen és csendesen jegyzem meg, még az sem feltétlenül fontos, hogy ki írta, meg hogy pontosan mikor, mert egy lenyomat. Na most ebből a lenyomatból nagyon sok minden kiderül, tehát emberek tapasztalatát, élményvilágát írja le, mit mondtak, gondoltak Jézusról, milyen erkölcsi következményeket jelentett az életükben, és ez tovább vihető, továbbadható a hagyományban.
Feltehetően a 20. század legnagyobb szenzációjának számított a holttengeri tekercsek megtalálása Qumranban 1947-ben. Ezek döntő része ószövetségi irat. Hogyan vizsgálták ezeket a leleteket a korhűség szempontjából?
1949-ben egy Willard Leiby nevű zseniális elme fölfedezett egy módszert, és 1960-ban Nobel-díjat kapott érte, amit úgy hívunk, hogy C14-es, tehát rádiókarbon vizsgálat. Ez az első, amit bevetettek a qumráni tekercseknél, itt arról van szó, hogy minden élő szervezet ugye szénatomokat tartalmaz, és a napsugárzás hatására a szénatomokból úgynevezett C14-es izotópok lesznek, amik sugároznak. Na most abban a pillanatban, ha egy élő szervezetet eltemetnek, megszűnik ez a sugárzás hatás, és elkezd bomlani a C14-es karbon anyag, aminek a felezési ideje 5730 esztendő, tehát ez alapján negyedelési, tizedelési és egyéb időt tudnak mérni, és nagy bizonyossággal tudják megállapítani, hogy mikor vágták le például azt az állatot, aminek a bőrére írták a qumráni tekercseket. Tehát, hogy így össze tudjuk hasonlítani. Ez az egyik eljárás.
A szénatom lebomlásra épített meghatározás teljesen megbízható?
Minél régebbre nyúlik vissza a vizsgálat, annál pontosabb, és mi ugye 5730 éves felezési időről beszélünk, a qumráni tekercsek kora az olyan 2200 év, tehát éppen nem a legmegbízhatóbb, ezért bevetnek más módszereket is. Például virágpor nagyon érdekes, a tekercseket becsomagolták egyfajta lenvászonba, amin virágpor maradványok vannak, ezt egy DNS bankból vissza tudják keresni, hogy földrajzilag melyik területen milyen virágnak és melyik évtizedből való poráról beszélünk, illetve a tekercsek bőrét is meg tudják vizsgálni, szintén a DNS bank alapján, még azt is meg tudják határozni, hogy a nyáj pontosan hol legelt, amelyiket leöltek, és aminek a bőréből készült. Nos, ezeket vetik össze, és hát vannak egyéb szubjektív tényezők, például folklór, történeti dolgok, hogy hogyan használták a nyelvet, hogyan került rá a tekercsekre például Isten neve, ugye a tetragrammaton, az még eredeti kánaáni írással írják, és ehhez hasonló szubjektív okok vannak, amik még szerepet játszanak.
Bár kiderült, hogy minden ószövetségi iratból maradtak fent részletek, sőt a teljes Ézsaiás könyve is. Ha összehasonlítjuk a ma kezünkben tartott szentírással, megbízhatónak nevezhetjük a mai szöveget az egykorival?
A megbízhatóság egy roppant érdekes kérdés, tehát az ószövetségi iratok esetében egy könyv kivételével mindegyiknek van legalább egy másolata, de például Ézsaiás könyvéből három különböző másolat van. William Albright, egyébként zsidó származású ószövetséges professzor vizsgálata szerint 5%-nyi variást mutat a jelenlegi héber szöveghez. Hát, hogy ezeket a variánsokat megértsük, például Ézsaiás könyvében ragozás különbség ilyen, hogy kisarjat én előttem, vagy kisarjat te előtte. Tehát ilyen ragozásbeni különbségek lehetnek, néha azért erősebb is van, például Edom maradéka, vagy Ádám maradéka, ugye mind a két esetben ugyanazokat a mással hangzókat írják le a héber írásba, és hát a héber szöveg görög fordításából tudjuk, hogy van, ahol Ádámnak olvasták, van, amikor Edomnak olvasták, tehát ilyen jellegű variánsok is vannak, és hát nagyon sokat segít az, ami egyébként a kumráni leletekből több, az úgynevezett pelserek, tehát magyarázatok, amikor elmagyarázták, hogy mit, hogy kell érteni. Ezt értsük úgy, hogy egy lapon 3-4 sort idéz például Mikeás könyvéből a szerző, a többi magyarázat, és a magyarázattal olyan kiegészítéseket ír hozzá, ami hát gyakorlatilag az új szövetség születése felé vezeti az érdeklődőt. Ezen kívül találtak még közösségi szabályzókat, mit kell tudni az esszénus népről, hogyan éltek, hogyan gondolkodtak a Bibliáról, és úgy gondolom, hogy ez tényleg egy szenzációs lelet, így a végére egy másik adatot feltétlenül fontosnak tartok megemlíteni, ha azt mondjuk, hogy a kumráni leletek 2200 évesek, az új szövetség sokkal fiatalabb, na most, hogyha az ószövetségnél 5% eltérést mondunk, az új szövetségnél sajnos 10-15. Tehát sokkal pontatlanabbul másolta a keresztény egyház a görög szövegeket tovább, mint ahogyan a zsidók másolták az ószövetséget.
Kormos tanár úr összefoglalójából is kitűnik, hogy Istennek gondja volt a szentiratokra. Az illetett gondolatok lejegyzői és másolói ugyan emberek voltak, akik minden igyekezetük ellenére tévedhettek, de sosem akkorát, hogy az isteni szándék sérült volna. A szentírás értelmezésében voltak és vannak, sőt lesznek is különbözőségek. Léteznek mérsékelt vagy erőteljesebb képviselői egy-egy nézetnek. Új felfedezések reálisabb fényben tüntethetik fel emberi oldalait, de a Biblia mégis mindig ezek felett áll. Sőt, kibírta a századok tagadásait, megvetéseit, kritikáját, és ma is ugyanolyan teremtő hatalommal szólít meg minket, mint lejegyzésének idején. A titok abban van, hogy olvasója mennyire becsületes, mennyire képes az alázatra, és milyen mértékben kerül kapcsolatba a Szentlélek Istennel, aki ihlette a Biblia tartalmát. Aki így olvas, feltétlenül átéli Luther Márton és a hozzá hasonló százezrek tapasztalatát, ahogy ő megfogalmazta híres, később nagy zeneköltőket is megihlető versében. Él, áll az ige igazul, akárki vesse hánja. búcsúzunk hallgatóinktól. Legközelebb augusztus 7-én találkozhatnak velünk itt a Kossuth Rádióban a szokott időben. Adásunk után most is várja kérdéseiket, észrevételeiket. Munkatársunk a 0630 530 72 79-es telefonszámon 15 óráig. Andronyi Kolos főszerkesztő, Gémesi Erika gyártásvezető és Kis Sándor hangmérnök nevében is búcsúzik a szerkesztő, Kükénye Zsuzsát hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit Zrt. Megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Ez az adás is újra hallgatható, ha a mediaclick.hu oldalt felkeresik. Legyen Isten áldása minden napjaikon!